Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. 80 nappal az ünnep előtt különleges zenei pályázatot hirdetett az érsekség. A lelki készület egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, mely kapcsán arra hívják a kórusokat, családokat, baráti közösségeket, hittancsoportokat, hogy a következő hetekben tanulják meg és énekeljék el a himnuszt, rögzítsék a felvételt, majd küldjék el a Veszprémi Érsekség e-mail címére. Ennek beküldési határideje augusztus 20-a. A beérkező felvételeket egy kórussá ötvözve jelenítik majd meg a felkészülés utolsó hetében. Iskolakertet alakítottak ki a Mezőnyárádi iskolában. A kialakított kert a gyermekek tervszerű cselekvésének önállóságának, kooperációs és kommunikációs képességének és probléma megoldó gondolkodásának fejlődését teszi lehetővé. Az iskolakert továbbá lehetővé teszi az ökoszemléletű nevelési oktatási folyamat révén, hogy a tanulók konyhakerti és ökológiai térben zöldségnövények, gyümölcsök és dísznövények termesztési, gondozási munkáiban személyesen vegyenek részt. Az iskolakert kialakítására vonatkozó elképzelés már évekkel ezelőtt megfogalmazódott. A korábban benyújtott pályázatok nem részesültek pozitív elbírálásban, így a kialakításhoz szükséges anyagi forrást a szülői munkaközösség által szervezett jótékonysági bál bevételének egy részéből kívánták finanszírozni, ugyanakkor az iskolát támogató Nyárádi Boldog Gyermekekért Egyesület és a Mezőnyárádi Gyermekekért Alapítvány is nyújtott anyagi fedezetet. Az önkormányzat támogatása révén a nyitott tanterem körüli részen megtörtént a tereprendezés. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA, az Axiom 4 űrmisszió indításának újabb halasztásáról döntött a nemzetközi űrállomás működésének további elemzése érdekében. Így a legénység köztük a magyar Kapu Tibor tovább várja a startot, amelynek új dátumát a következő napokban határozzák meg. A legutóbbi kitűzött időpont a floridai Kennedy űrközpontban vasárnap lett volna. A legénység továbbra is karanténban marad és várja az indulást Floridában. A következő években évente 500 milliárd forint többletforrást várnak el a kormánytól az egészségügyi szakmai szervezetek, hogy a betegellátás legalább az uniós tagországok átlagához felzárkózhasson. A szakmai szervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy a 2026-os költségvetés alapján az ágazatnak forrás csökkenéssel kell számolnia. Az állami számvevőszék volt elnökét Domonkos Lászlót nevezte ki a kormány a főváros pénzügyi helyzetének átvilágítására. Ezt a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium miniszterhelyettese közölte a főváros vezetésével tartott második tárgyalás után. Latorcai Csaba szerint fel kell tárni, hogy mi vezetett a csődhelyzethez. Ingyenes lesz a közösségi közlekedés szeptembertől a 14 éven aluliaknak Miskolcon, a városi közgyűlés döntése alapján. Az önkormányzat a kedvezmény fedezetét saját költségvetéséből biztosítja, évi mintegy 62 millió forintos támogatással. A világ 30 ezer egyeteme közül 12 magyar egyetem szerepel a legjobb 5%-ban, közölte a szakminiszter. Hankó Balázs kiemelte három intézményt, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, a Szegedi Tudományegyetemet és a Debreceni Egyetemet a legjobb 2%-ban jegyzik. A Nemzeti Kulturális Alap újabb pályázati felhívásokat tett közzé a hazai és a határon túli kulturális közösségek támogatására, mintegy 800 millió forint keretösszeggel. A 8 kiírás összesen 29 tematikus célt fed le. Végül az időjárásról. Általában derült napos száraz időre számíthatunk, de főként keleten egy összeáramlási vonal környezetében és a nyugati-délnyugati határvidéken gomoly felhők is képződhetnek. Az északi a szelet nagy területen kísérik, élénk erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Monde Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2025. június 20-a van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. Közélet című műsorunkban megismerhetik a több mint 30 éves Egri Lokálpatrióta Egylet tevékenységét, a Gondos Óra Országjárás Egri programját, és a nyári diák munkával kapcsolatban is hallhatnak hasznos információkat. Tartsanak velünk!
Na Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Habis Lászlót, Eger korábbi polgármesterét, az Egri Lokálpatrióta Egylet regnáló elnökét. Azt gondolom, hogy egy olyan érdekes és egy nagyon értékes egyesületről beszélhetünk. Valljuk be, hogy nem mindenki mondhatja magáról, hogy évtizedeken át fennáll, mert hiszen civil szervezetek, alapítványok jönnek-mennek, de nem mindenki mondhatja el, hogy olyan erős gyökereket tudott ereszteni, mint mondjuk akár az Egri Lokálpatrióta Egylet. Már nem mondom, hogy zűrzavaros időkben, de azért egy régi rendszer után sikerült felszínre törnie. Ugye a honlapon 1991-es alapító dátum van, de ahogy mi most itt beszélgettünk elnök úrral, 92-re datáljuk ezt a történetet. Tehát azért volt egy rendszerváltás, és nagyot álmodott egy társaság, vagy hogyan képzeljem ezt el, hogy egyszer csak létrejött az Egri Lokálpatrióta Egylet?
Valóban izgalmas idők voltak. Nagyon szépen köszönöm a kérdést és a lehetőséget, hogy az egylet munkájáról beszélhetünk, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is. Szóval a rendszerváltás, vagy változás egy izgalmas folyamat volt. Én 1990. decemberében lettem alpolgármester, és így váltam részesévé ennek az egész folyamatnak. Akkor dr. Ingelhan György volt az első szabadon választott polgármester, Várkonyi György pedig az MDF polgármester jelöltje volt valójában. Ő lett az első elnöke egyébként az egyletnek későbbiekben, és én közel, nem is mondom, hogy hány évtizede vagyok elnök. Azért mondom, hogy izgalmas volt ez a folyamat, mert számos jogszabály még nem létezett igazából ahhoz, hogy az önkormányzat működjön, meg hogy a helyi testületek kellő kompetenciákkal bírjanak, és ennek részese volt az a közéleti közösség, akiket 1990-ben megválasztottak. Számomra nagyon emlékezetes, hogy a önkormányzatiság 30. évfordulóját a Líceum dísztermében tudtuk megünnepelni, és meghívtunk minden olyan képviselőt, aki akkor mandátumot kapott, és nagyon nagy kihívásokat jelentett az önkormányzati rendszer létrejötte. Ebben a 91-es gondolat megszületés után 92-ben bejegyezte a bíróság az egyletet, tehát azt mondhatom, hogy a Lokálpatrióta frakció előbb jött létre a közgyűlésben, mint maga jogi értelemben az egylet. Az egylet hivatásának azt tekintette, hogy az egriséget ápolja, az egri hagyományokat helyezi a középpontba, és az volt a törekvésünk, hogy a pártokkal együttműködve, de a közös vonásokat erősítsük, a közös értékeket definiáljuk, és azokat erősítsük a munka során.
Ez az eltelt több mint 30 év, hát 33-at mondok akkor, akár 34-et is mondhatnék, hát nagyon sok, tehát több mint 3 évtized. Ugye az eredeti célokat nyilván az idő, rendszerek, politika, gazdaság, az emberek maguk mennyit változnak, mennyire tudták megtartani. Tehát az, hogy hagyományápolás, az egriességnek a erősítése, tényleg Egerben minden, ami szép és jó, ezt valahogy az egylet egybe fogja, ez sikerül azóta is így évtizedeken átívelve hordozni ezt az eredeti elképzelést?
Van a munkánknak néhány olyan pillére, amelyik végigkíséri ezt a 33-34 esztendőt. Ilyen például a Fáklyás királyköszöntő rendezvénye. Itt az az alap gondolat, hogy az egri polgárok az ünnepet megelőző estén több mint 100 esztendeje kifejezték hálájukat az államalapító király iránt, abból kiindulva, hogy Egerben püspökség jött létre, és ez alapozta meg, úgy gondolom, Eger ezeresztendős történetét, lehetővé tette azt, hogy Felső Magyarország szellemi, kulturális, oktatási, hitéleti központjává váljon, és ez a rendezvény az egylet szervezésében zajlik, az elmúlt esztendőkben úgy, hogy a Minorita templomban tartunk egy nagyon szép kulturális műsort, ahol hangsúly van azon, hogy legyen egy nagyon szép üzenete a verseknek, a daloknak, a kórusműveknek. Elsősorban egri művészeket hívunk erre, és utána fölvonulnak fáklyával a résztvevők a Várszékes Egyházba, és ott zajlik tovább az ünnepség. És hangsúlyozni szeretném, hogy ez sok civil szervezet összefogásával valósul meg, hiszen a Fertálymesteri Testület adja a résztvevő gerincét, de ott vannak az egri cserkészek, a Városszépítő Egyesület, a Várbaráti Kör, és sorolhatnám a kitűnő civil szervezeteket. Ez az alapgondolat, hogy Eger értékeit a Szent Istváni életműre alapozhatjuk. De említhetem azt a tevékenységünket is, amelyik az egri séták egrieknek. Van, amikor úgy mondjuk, hogy egri séták nem csak egrieknek. Ezt annak idején dr. Rennoszkár, Láng András és mások indítványozták. Ez is az egri értékekre koncentrál, és megszólítjuk a mai egrieket, hiszen ezeket az értékeket egyrészt ismerni kell, másrészt a jövőt is ezekre kell alapozni. És 5 éven át egyébként könyveket is kiadtunk, ezek a kötetek ma már a honlapunkon olvashatók, tehát digitális formában is megjelentettük, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy például a tavalyi esztendei programok közül van olyan, amit ugyancsak a honlapunkon közzétettünk, ez a Rákóczi kultusszal kapcsolatos, és Kerékgyártó József tagunk tartotta ezeket az előadásokat. Nos, az a lényeg, hogy én hiszek abban, hogy Eger jelenét és jövőjét ezek az értékek keretezik, és mondhatom, hogy izgalmas időket élünk, nyilván minden jelen idő izgalmas, de meg kell tudnunk határozni, definiálni kell azt, hogy Eger polgárai hogyan tekinthetnek a jelenre, és hogyan képzelhetik el a jövőt, és ezek a programok, lett légyen ez a Petőfi téri vízmű, vagy éppenséggel a bárányuszoda, vagy a harangöntőház, sorolhatnám ezeket a programokat, a napokban jártunk egyébként a Dobó István Vármúzeumban, a Vár történeti kiállítást mutatta be a kiállítás kurátora, Noákné Lakás Zsófia, a múzeum megbízott igazgatója. Ezek szerintem a mai konfliktusokkal és kihívásokkal terhelt világban úgy hiszem, hogy kapaszkodókat jelenthetnek számunkra.
Folytatjuk a beszélgetést Habis Lászlóval, az EGRI Lokálpatrióta Egylet elnökével.
A honlap, amit olyan sokat emlegetünk, azért elmondom ugye a hallgatóknak, egrilokálpatrióták.hu, tehát így egy nagyon egyszerűen ugye a név alapján, de egyből kihozza a kereső, tehát tényleg nagyon frissítve, ugye a legutóbbi éppen a pünkösdi családi nap volt, de az egri séták egrieknek, és az előbb említett köteteket is, egészen pontosan 5 darab egri séták kötetet láttam, amik tényleg letölthető formában itt vannak. Ugye a legutóbbi beszélgetésünk 1-2 hete volt a családi nappal kapcsolatban, ami viszont valóban 30 éves, tehát annak tényleg egy 3 évtizedes jubileuma van. Visszatérve még tényleg az alapításhoz és a tagokhoz, és az, hogy onnan 90-es évektől a 2025-ig honnan, hová nőtte ki magát az egyesület, ahogy mi a riport előtt beszélgettünk, pár információt átadott nekem elnök úr. Egy ilyen 30 plusz fűvel indították el annak idején. Ez a tagság, ez mennyit változott? Tehát nyilván sajnos voltak, akik meghaltak, ugye most éppen akár a Ringelhan Györgyről, a Renoszkáról beszélünk, a Alánk András, most ők jutottak hirtelen eszembe, tehát vannak, akik ugye önhibájukon kívül ugye már nem tagok, de lettek-e új tagjai az egyesületnek, és hogyan működik ez a szervezet, tehát kinek mi a feladata, hogyan vannak leosztva a feladatok?
Valóban az alapító tagok ma már inkább az idősebb korosztályhoz tartoznak, hál' Istennek vannak fiatalabb tagjaink is, ha már említette a legutóbbi pünkösd hétfői rendezvényt, ez egy 3 generációs esemény volt, én erre nagyon büszke vagyok, hogy nagyszülők, szülők és unokák is ott voltak a Tűzoltó Múzeumban a rendezvényen. Feladatunk az, hogy a fiatalok érdeklődését is felkeltsük. Hál' Istennek vannak olyan tagjaink, jogászok, régészek, informatikusok, és sorolhatnám, akik a fiatalabb generációhoz tartoznak. De hogy egy kicsit fordítsak a témán, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy Eger értékei közé a humán értékeket is megemlítsem, vagy között megemlítsem. Közel 20 éve szervezzük az Eger Csillaga programot, ami arról szól, hogy kik azok a gazdasági szereplők, intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek és fiatalok, és itt a hangsúly fiatalokon is van, akik nagyon sokat tesznek ezért a városért. Fontosnak gondolom azt, hogy ezeket a humán értékeket helyezzük a középpontba, egyfajta példát állítsunk az egri polgárok elé, és a tavalyi jelölést említeném, a magánszemély kategóriában 3 hölgy volt a jelölt, és én itt ebben a stúdióban mondtam, hogy szívem szerint mind a 3 mellé oda tettem volna egy X-et. Egy fantasztikus középiskolai tanár, egy nagyszerű pszichológus és egy kiváló művész, képzőművész volt a jelölt. És azt sikerült elérnünk, hogy maga a jelöltség egy komoly rangot jelent, ezt fejezi ki az az ünnepség, amit minden évben a Líceum kápolnájában tartunk, és ha múltban, jelenben és jövőben gondolkodunk, akkor ezeket a egri teljesítményeket kell a középpontba állítanunk, talán a pártpolitikai csatározásokat is sikerül olyan irányban, nem azt mondom, hogy tompítanunk, hanem a közérdek irányában tolnunk, hogy úgy mondjam, hogy az emberi értékek fontosságára irányítsuk a figyelmet. És az, hogy tehetséges fiatalokat is minden esztendőben jelölünk, az pontosan a jövőbe vetett hitet testesíti meg.
Akkor így az egri csillagokról beszéltünk, a Fáklyás király köszöntőről, egri sétákról, ugye most mint családi nap a pünkösdi, ezeken túl még? Milyen állandó programjai vannak az egyetemben?
Családi napokat szoktunk máskor is és más helyszíneken is szervezni. Elmúlt esztendőkben például a Lajosvárosi templomkertben voltak visszatérő családi napjaink, ezt a Nagycsaládosok EGRI Egyesületével közösen, illetve az ottani feltelmesterekkel együttműködve szerveztük, de a Segítő Szűz Mária kollégiumban is tartottunk már nem egy rendezvényt, ott is egy fantasztikus helyi közösség működik, és erre alapoztuk az ottani programokat, sportprogramtól a gyermekeknek szóló programokon át kulturális és gasztronómiai eseményeket is jelent egy ilyen rendezvény. Az EGRI családokat támogatják ezek a rendezvények. Az idén is szeretnénk ilyet megtartani. Emellett szeretném azt is megemlíteni, hogy a feltelmesterek tiszteletére tartunk egy bált minden esztendőben az avatás estéjén. Az idei esztendőben különösen sikeresnek mondhatom ezt, hiszen több mint 250 résztvevője volt, és itt nem csak a résztvevők száma fontos, hanem hogy EGRI középiskolások adják a nyitótáncot, EGRI művészek lépnek fel a kulturális részben, EGRI zenekar szolgáltatja a zenét, és fontosnak tartom azt, hogy ez egy olyan társadalmi esemény, ami, már bocsánat, hogy így mondom, nem a ronyrázásról szól, hanem megint csak kapcsolatokat épít, közös gondolkodást erősít, és van egy visszafogott eleganciája. Fontos az, hogy egy városban olyan társadalmi események legyenek, amelyek közös ügyeket és közös értékeket fogalmaznak meg és képviselnek.
Egyetlen egy kérdés fogalmazódott meg még így a beszélgetés végén bennem, ahogy említettem is, meg hát nyilván aki hallgatja ezt a beszélgetést, nagyon jól tudja, hogy ugye ön 3 ciklusban volt polgármestere a városnak, és külön választjuk ugye nyilván a politikusságot és az egyletben betöltött szerepét, de ugye a kettő együtt is futott. És azért mik a jó ismérvei egy polgármesternek most politikától függetlenül? Hát az, hogy például most én ezt elmondom, mert tudom, hogy ön nem mondaná el a zenénységből, 4 közgáz a kapcsolatos diplomája van, azért nem rossz, hogyha egy polgármester a költségvetésben részt tud venni. Tehát azt gondolom, hogy tehát a hatékonyságnak egyik alappillérében mindenki helytár, de az, hogy valaki lokálpatrióta volt már a polgármestersége előtt is, és nyilván végig ugyanúgy vitte ezt a tisztséget. Mit adott hozzá a polgármesterségéhez, vagy az, hogy ön a lokálpatrióta egyletnek már akkor is ugye elnöke volt, azért gondolom, hogy volt egy tudatosság is, hogy azért a várost is a lokálpatriotizmus mentén, tehát a hagyományokat tisztelve vezesse.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a nyitottság, amikor valaki, akár polgármester, akár városi alpolgármester, bizottságelnök, képviselő, hogy nyitott legyen a jó gondolatok iránt. Barátaimnak szoktam emlegetni, hogy nem egyszer a kukásautó sofőrje is kiinteget nekem a vezetőfülkéből, vagy kezet fog velem a helyi járat vezetője. Én azt gondolom, hogy alázattal és nyitottsággal kell végezni ezt a munkát. Ha már az elején a rendszerváltásról beszéltünk, nekem különösen nagy szerencsém volt az, hogy akkoriban nagyon intenzívek voltak a nemzetközi törekvések, hogy a magyar közéleti szereplők külföldi tapasztalatokat is szerezhessenek. Én számos európai országban és Kanadában is jártam tanulmányutakon, és ez nagyon sokat segített abban, hogy
életszemléletet
adjon. Tehát angol egyetemen jártam tanulmányúton, kanadai urbanisztikai bizottsággal együttműködve városstratégiát tudtunk alkotni. Svájci Városszövetség meghívására delegáció tag voltam, ahol árképzéstől kezdve úgynevezett gördülő tervezésig, tehát hogy 3-4 évre, 5 évre lássuk a jövőt. Ez egy nagy segítséget adott, és én azt ajánlom mindenkinek, aki ma tevékenykedik, hogy a nemzetközi tapasztalatokra is alapozzunk akkor, amikor a helyi lehetőségeket próbáljuk föltárni és erősíteni.
Egyetlen egy utolsó utáni kérdés, az EGRI Lokálpatrióta Egyletnek, ugye most megvolt pünköst hétfőn a családi napja, mi a soron következő programjuk?
Szeretnénk további sétákat tervezni, már megszülettek a gondolatok, és lesz családi napunk is, illetve az idén is szeretnénk meghirdetni az Eger Csillaga programot, sőt reményeink szerint az adventi időszakban a díjátadást is megszervezzük.
Hát kívánom, hogy ez mindenképp megvalósuljon, és kívánom azt, hogy az EGRI Lokálpatrióta Egylet vigye tovább ezt a hagyományápolást, a város előbbre vitelét, és tényleg minden jó szándékú ember vegye részt ezeken a programokon, mert azt gondolom, hogy a hagyományápolás nagyon fontos, és tényleg szépé tesz, és felemeli a lelket. Habis László, köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!
Egerben tartotta a héten országjárását a Gondos Óra Lépésről Lépésre programja. Ma már minden harmadik 65 év feletti magyar állampolgár rendelkezik okos órával, és a cél, hogy minél több idős ember megtapasztalja az eszköz által nyújtott biztonságérzetet, hiszen sokszor akár életet is ment a használata, mondta el Jó Géza, a Kormányzati Szolgáltatóközpont Gondos Óra program kommunikációs és marketing vezetője.
A Gondos Óra országjáró program mai EGRI állomásának kapcsán beszélgetünk. Tulajdonképpen a Gondos Óra program most jelen pillanatban hol tart Magyarországon, már egy jó ideje elkezdődött, mennyien élnek a lehetőséggel, és milyennek az országjárásnak a további célja?
Hát azt el kell, hogy mondjam, hogy több mint 800 ezer felhasználó, illetve regisztráló személy van, aki már a Gondos Órát használja. Ez egy nagyon nagy szám, és örültem, büszkék vagyunk rá, hiszen ez a rendszer ez a kis óra, akit nagyon-nagyon sokan inkább csodaórának titulálnak, de valójában az a neve, hogy gondos óra, rengeteg életet mentett meg, közel 60 ezer ember életét mentette meg, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fantasztikus szám. És azt még el kell mondanom, hogy az első órát 2022. 3. 17-én adtuk át, és az azt jelenti, hogy most már minden, majdnem harmadik személy már rendelkezik gondos órával. Ugye azt tudni kell, hogy 65 év telett magyar állampolgár alanyi jogon kapja meg ezt a készüléket, ingyenes és nem átruházható.
És a kérdésem második fele ugye arra irányult, hogy ezek az országjárások, amelynek ugye több állomása is lesz most jelen pillanatban, ugye ma június 18-án Egerben, ezekkel még további figyelemfelhívás a cél, vagy a gondos óra további népszerűsítése egyáltalán kell népszerűsíteni, hiszen az előbb elmondott számuk önmagukért beszélnek.
Hát nyilván azt gondolom, hogy a népszerűsítés soha nem árt. Az mindig jó, hogyha minél többen tudnak róla, de ami nagyon-nagyon fontos, hogyha a Magyar Posta által megkapják ezt a készüléket. Ugye ez a készülék csak akkor menthet életet, vagy akkor segíthet bármilyen hétköznapi esetben, hogyha be van üzemeltve. Tehát, hogyha be van kapcsolva a készülék. Hogyha megkapják a Magyar Postától, nyilván ki kell bontani, fel kell tölteni, ez kb. 2-3 óra, majd azt követően kell nyitani egy teszthívást, tehát hogy be kell jelentkezni, kell az adatokat ismertetni a biztonsági szolgálattal, és ettől a perctől kezdve 0-tól 24 óráig az év minden egyes napján ez a készülék használható segítséget nyújt. Tehát igazából itt most arra törekszünk, hogy mindenképpen azok a felhasználók, akik megkapták a készüléket, illetve jogosultak erre a készülékre, beüzemeltessék, hiszen csak akkor lehet segíteni, mert maga a készülék önmagában, hogyha nincsen bekapcsolva, akkor nem tud segíteni. Csak akkor tud segíteni a diszpécser szolgálat, illetve a kontaktszemélyek, a hozzátartozó kontaktszemélyek, mert amikor regisztrálnak a kedves felhasználók, akkor meg lehet adni 5 kontaktszemélyt, 5 kapcsolattartót, akit rögtön lehet értesíteni, hogyha valami probléma van.
Ugye a 65 év felett azért viszonylag már többen ismerik a kütyüket, az okostelefonokat, tehát talán nem idegenkednek, de mondjuk egy 80 vagy 80 fölötti korosztálynál ugye ez valami modernebb eszköznek számít, tehát hogy esetleg visszajelzések vannak-e, hogy mondjuk aki például nem igényelt, az talán a készülék használatától fél, vagy mondjuk mi lehet az, hogy például nincsen még minden 75 vagy 80 pluszos magyar állampolgárnak gondos órája?
Tehát gyakorlatilag annyira egyszerű egyébként ez a készülék, mert van rajta egy nagy sárga gomb. Azt a sárga gombot 4 másodpercig folyamatosan nyomva kell tartani. Tehát valójában, hogyha megkapják a készüléket és feltöltik, és ennek a feltöltése is annyira egyszerű, tényleg ezt az idősebb korosztály is nagyon egyszerűen meg tudja csinálni, tehát nem egy őrült nagy feladat, tényleg csak fel kell tölteni, és egy nagy-nagy sárga gomb van. Pont azért van egyébként ez a nagy sárga gomb rajta, hogy a kedves idős felhasználók, hogyha valakinek esetleg kevésbé jó a szeme, akkor abszolút láthassa, hogy ott van az a nagy sárga gomb, megnyomja 4 másodpercen keresztül, és ennyi az ös feladata. És attól a perctől kezdve ez a készülék már működik. Attól a perctől kezdve már ott van a segítségnyújtás. De valójában folyamatosan hozunk létre gondos óra baráti köröket, aminek a célja az, hogy azok a felhasználók, akik esetleg nem biztos, hogy tényleg tudják ezt a készüléket kezelni, holott tényleg nagyon egyszerű, egymásnak segítsenek, egymásnak elmondják azt, hogy hogyan működik ez a készülék, 4 másodpercig folyamatosan hosszan kell nyomni, tehát, hogy a segítségnyújtás mindenképpen szeretnénk ilyen módon is biztosítani.
Amikor én édesanyámnak megigényeltem a gondos órát tavaly előtt, akkor ugye egy internetes felületen keresztül történt, tehát ez még mindig így van, vagy esetleg lehet-e önkormányzatoknál, gyógyszertárakban, bárhol, hogy mondjuk, aki nem internet felhasználó.
Nagyon jó a kérdés. Igen, ez így van, mert most már kormányhivatalokban, patikákban is lehet regisztrálni, és kormányhivatalokban is maximálisan minden segítséget megadnak. De egyébként, amikor a készüléket a kedves felhasználók megkapják, akkor egy nagyon-nagyon részletes kis prospektus benne van, érthetően, logikussal leírva, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak a környezetben olyan fiatalok is, akik ebben tudnak segíteni. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos egyébként az, hogy kérdezzük meg annak a személynek, ha tudjuk, hogy van neki gondos órája, hogy hogyan működik, miképpen működik, és a segítség miután szerintem meg fog jönni.
Még egy kérdés jutott az eszembe, hogy EGRI országjáró állomás kapcsán beszélgetünk most önnel. Hol voltak és hová mennek még? Hova? Mi a tervezett program?
Szinte minden vármegyében voltunk, tehát most már ez a 14. vármegye lesz, ahova megyünk, de még megyünk Szombathelyre, lesz még Budapesten is egy nagy sajtótájékoztatónk, illetve rendezvényünk. Az az igazság, hogy egész nyáron folyamatosan a kollégákkal együtt megyünk, és népszerűsítjük ezt a gondos órát, és próbálunk segíteni abban, hogy mindenkihez eljusson, és hogy ez a készülék valóban be legyen kapcsolva, mert csak akkor tud segítséget nyújtani.
Engedjen meg a beszélgetés végén egy személyes tapasztalatot. Ez az említett édesanyámnak igényelt gondos óra tavaly. Ő valóban hívta magára a mentőket, nagyon magas lett a vérnyomása, kiugrott, és gyakorlatilag engem a központ értesített, mert ugye meg kell ilyenkor adni egy elsődleges kontaktszemét, és engem értesítettek, hogy tudok-e róla, természetesen már tudtam róla, hiszen édesanyám megpróbált engem is elérni. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag úgy működik, hogy utána azért egy közvetlen hozzátartozó is megtudja, hogy mi történik, és onnantól fogva gördülékenyebben haladnak az események, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg minden idős embernek szükségeltetik most akár életmentése, de akár egy baleset, tényleg egy olyan dolog, amikor ott van a kezén, de a telefonhoz nem tud elmenni, mert mondjuk leesik a létráról, ez pont egy szomszédasszonyommal történt meg, tehát tényleg ő is a kezén lévő, vagy a nyakában lévő gondos órával tudta hívni a mentőt, úgyhogy valóban nagyon nagy segítség. Én azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos készülékről beszélünk.
Nagyon szépen köszönjük, és tényleg ebben az a nagyon, nagyon jó van, amikor nagyon sokszor tartunk előadásokat, akkor könnyes szemmel jönnek oda, és mondják azt, hogy mi történt, és hogyan történt az esemény, és hogy tényleg ez a kis készülék megmentette az életüket, illetve hát a készülék az csak egy segítség, a diszpécser szolgálaton keresztül ugye megjött a segítség, és hát természetesen a kontakt személyek is mindig minden esetben segítenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagyszerű dolog, és hogy ezért is folyamatosan megyünk az országba, és visszük ennek a hírét, hogy tényleg segítsünk egymásnak.
Úgy legyen, és tényleg azt kívánom, hogy aki esetleg idegenkedik egy modern eszköztől, tényleg valóban egy nagy sárga gombot kell megnyomni, ez azért nem egy bonyolult, nem egy programozást igényel, hanem tényleg csak egy gombot, illetve annyi, hogy tényleg mindig gondoskodni kell arról, hogy fel legyen töltve. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, jó Géza, és további sok sikert kívánok a munkához, és minél több embernek kívánok gondos órát.
Nagyon szépen köszönjük, és önöknek is további szép napot kívánok. Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. When I grow
Nem mindegy, hogy milyen formában dolgoznak nyáron a diákok. Bejelentésükre, adózásukra a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. A legfontosabb, hogy minden 25 év alatti diáknak jár az SZIA mentesség. A részletekről dr. Pajkusné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei kommunikációs referense tájékoztat.
Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni az erre vonatkozó szabályokkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy esetleg elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni az erre a célra rendszeresített 25T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazással az ONYÁN keresztül tölthető ki, és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okoseszközről is. Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok. A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezet. A 25 év alatti diákoknak semmilyen közterhet nem kell fizetniük, tehát sem személyjövedelemadót, sem járulékot nem kell fizetni, ha iskola szövetkezet tagjaként végeznek munkát, és a bérük nem haladja meg a havi 656.785 forintot. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, amely biztosítja az SZIA mentességet. A kedvezmény érvényesítése havonta akár 98.518 forint adó megtakarítást is jelenthet. A kedvezmény érvényesítését a diáknak nem kell külön kérnie, azt a munkáltató a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi. Kivéve, hogyha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján a nav.gov.hu weboldalon. Az adatbázisok rovatban a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, amely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony tartama, jellege és a munkavégzés helye nem kötelező tartalmi elem a munkaszerződésnek, de jó, hogyha szerepel benne. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak kell bejelenteni a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy akár teljesítménybérben is. A diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, amely napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 290.800 forint. A diákok egyszerűsített foglalkoztatás keretében is dolgozhatnak, tehát alkalmi vagy idény munkát is vállalhatnak. Ebben az esetben nem kötelező a szerződés írásba foglalni, a közterhet a munkáltató fizeti. A tanulók a nyári szünetben vállalhatnak úgynevezett háztartási munkát is. A diáknak az így szerzett jövedelme közterhmentes, tehát sem adót, sem járulékot nem kell levonni belőle. A háztartási munkánál egyetlen adókötelezettség van, a bejelentési kötelezettség, ami a diákot alkalmazó természetes személyt terheli. A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a NAV honlapján a 72. számú információs füzetben. Fontos tudni még azt is, hogy a foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania 2026. január 31-ig. Erre a diáknak jövőre lesz szüksége a NAV által elkészített személyjövedelemadó bevallási tervezet ellenőrzéséhez.
Arcod tőlem idegen, bánom már, hogy veszély hagytam idegen, rizsem, rizset, szívem.
szél, most pont a szerelem szívem, szíved együtt dobban. Úgy volt, hogy megkereslek, bármerre is jársz. Még nem hallottam rólad, te sem hallottál. Csak képzeletben jártunk együtt az utcán. A tavasz jön, így eltalálunk egymáshoz talán. Most szirmot bont a hajnal, kialszik az utca fény. Nem ébresztőre keltem, engem csak te keltettél. Bár nem hallom a hangod, mégis bennem szól. Ez játszott bennem körbe-körbe, meggyötörve. Szól, csak szól. Bánom már, hogy veszély hagytam ideben. Rézzem, rézzed, szírmot bont a szerelem, szívem, szíved együtt dobban. Ez szerelem. Felejtem, hogy miről szólt a dal, ami üvöltött itt bennem, amíg megtaláltalak. Mi külön úton jöttünk, de egy irányba tart a szívünk, együtt dobban minden áldott nap. Ez szerelem. Ez szerelem. Arcom, arcom tőlem idegen. Várom már, hogy feszni hagytam idegen. Szerelem, szívem, szívem együtt dobban. Ez szerelem.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszönöm figyelmüket. Tikovics Ernőt hallották. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. Adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
Fegyver újabb
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!